Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A tartós álláskeresők elhelyezkedését segítő inkubátor program indul. Már lehet pályázni az 1,7 milliárd forint hazai forrásból megvalósuló pályázatra. A programban sikeresen pályázók lehetőséget kapnak arra, hogy 3 hónapra kipróbálják magukat a választott álláshelyen, jelentette be közleményében Comba Sándor, foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. A program célja egyrészről a vállalkozások munkaerőigényének kielégítése, a hazai munkaerő kínálat bővítése révén, másrészről a tartósan álláskeresők hosszú távú elhelyezkedésének támogatása a foglalkoztatás további növelése mellett. Comba Sándor elmondta, a program során annak a munkáltatónak nyújtható vissza nem térítendő támogatás, mely az álláshely választás lehetőségét legalább 5 fő súlyosan hátrányos helyzetű álláskereső számára biztosítja. Ilyen álláskeresőnek az a legalább 24 hónapja regisztrált álláskereső, vagy olyan legalább 1 éve regisztrált álláskereső minősül, akire érvényes a feltételek legalább egyike, mely szerint 24 év alatti, vagy nem szerzett középfokú végzettséget, szakmai képesítést, vagy 50 éven felüli, vagy eltartottal egyedül élő felnőtt, esetleg etnikum tagja, részletezte az államtitkár. Lányok napja lesz a Miskolci Egyetemen. Április 25-én 13. alkalommal rendezi meg az eseményt a Nők a Tudományban Egyesület. Ezen a napon irodákat, gyárakat, kutatólaborokat, egyetemeket látogathatnak meg a középiskolás lányok. A Miskolci Egyetemen a műszaki karok mutatkoznak be a lányoknak. Kutatók, mérnökök és informatikusok mesélnek a munkájukról, mindennapjaikról és arról, lányként hogy lehet elhelyezkedni a szakmájukban, mondta dr. Mádainé dr. Üveges Valéria, a Műszaki Föld és Környezettudományi Kar adjunktusa. Magyarországon találhatók olyan nyersanyagok, melyekből a zöld átálláshoz bizonyos mértékig fedezhető a szükséglet, mondta az ELTE Földrajz és Földtudományi Intézetének egyetemi docense Áder János korábbi államfő Kék bolygó című podcastjének hétfőn megjelent adásában. Molnár Ferenc kifejtette, vannak rézércek, van olyan homok, melyből nagy tisztaságú kvarc nyerhető az optikai kábelgyártáshoz. Réz, ólom, cink kitermelése most nem folyik Magyarországon, részben környezeti, részben gazdasági tényezők miatt, de a technológia gyorsan fejlődik, így egyes nyersanyagok a gazdaságosan kitermelhető kategóriába kerülhetnek. Hangsúlyozta, a zöld átállás egyik kardinális kérdése az elektromos energia tárolása, ehhez akkumulátorokra van szükség. Az akkumulátorok gyártásához pedig az egyik legfontosabb fém a lítium. Az Alföld aljzatában a felszín alatti vizeknek lehet olyan magas lítium tartalmuk, hogy már érdemes kinyerni, és ez összekapcsolható lenne a geotermális energia kiaknázásával, mondta Molnár Ferenc. Ne vigyük haza a madárfiókákat és más állatkölyköket, őzgidákat, nyúl, nyest és mókus kölyköket, illetve vadmalacokat, kéri a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Hétfői közleményében a szervezet azt írta, hogy hamarosan kezdődik a madárfiókák tömeges fészekelhagyási szezonja. Az emberek a településeken, utcákon, parkokban is találkozhatnak magányosnak tűnő fiókákkal. A legjobb megoldás a nyílt helyen üldögélő fiókát a legközelebbi sűrű ajnövény foltba bokor alá tenni. A kirándulásokon talált szüleikre várva mozdulatlanul fekverejtőzködő őzgidákat, nyúlnyest és mókuskölyköket, vadmalacokat jó szaglású szüleik miatt megfogni sem szabad, hangsúlyozza az Egyesület.
Az időjárásról.
Kedre virradóan nyugaton lehet eső, majd napközben a középső tájékon alakulnak ki nagyobb eséllyel záporok, egy-egy zivatar. Keleten és délen hosszabb időre kisüthet a nap. Kedden északon csak 9 és 15, máshol 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Thank you. Repeta.
Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta.
Kedves hallgatóink, csak nem 9000 eladósodott családnak nyújtott segítséget felhalmozott tartozásaik kezelésében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A karitatív szervezet 15 éve működő adósságkezelő programja elsősorban otthonaik megőrzésében segítette a nehéz körülmények közé került embereket, napjainkban pedig 170 felzárkózó településen segítik a nehéz sorsú családokat. Borsodabói Zemplén vármegyében az elmúlt 15 évben összesen 173 településen fordultak meg a munkatársaik, és eddig több mint 2700 családdal kerültek kapcsolatba, próbáltak segíteni nekik. Az alapvető pénzügyi ismeretek átadására számos programot indított a szervezet, többek között tanácsadóirodákat működtetett Miskolcon, Kaposváron, Szekszárdon, illetve áramszolgáltatók ügyfeleinek nyújtott segítséget a kikapcsolás megelőzésére. A programról Romhányi Tamást, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét kérdezzük.
Ha röviden akarnám összefoglalni, akkor elsősorban személyes tanácsadás, illetve részben ügyintézés, tehát semmiképpen nem a felhalmozott hitelek mások helyett történő kifizetése, hanem abban erősítenénk meg az eladósodott családokat, hogy önerőből jussanak kijebb, vagy esetleg lépjenek ki teljesen az adósság spirálból. 20 nem felkészült tanácsadónk lett most már az elmúlt 15 év során. Hagy kezdjem onnan, hogy 2009-ben, amikor tömegével dőltek be a devizahitelek, akkor derült ki, hogy ez egy nagyon komoly probléma, amire egy nagy országos karitatív szervezetnek muszáj, hogy legyen válasza, amikor ugye tömegesen jelentkeztek nálunk azok a családok, akiknek végrehajtás alá került az eladósodás miatt az otthonuk, és ennek a programnak az alapvető célja az volt, hogy az otthonát megőrizni segítsük az eladósodott családokat. Óriási probléma jellemzően az, hogy mondjuk megszűnik a kommunikáció a hitelezők és az adósok között. Szeretetszolgálatkor még önkéntesei közvetítő szerepet vállaltak, segítettek ügyet intézni, jogszabályi lehetőségeket vadásztak, ez ugye lassan egy önálló szakterületté alakult ki. Segítettek nehéz döntéseket meghozni a családoknak, például azt mondjuk, hogy ha a nyugdíjkorhatárhoz közeli komolyabb végzettséggel nem rendelkező szülők nem tudtak elhelyezkedni már évek óta, de van mondjuk egy 20-as években járó egyetemista nagy gyerekük, akkor lehet, hogy az segítség lehet, hogyha ő évet halaszt az egyetemen, és egy évre beáll dolgozni, amíg a legnehezebb korszakon túljutnak, közben sikerül az adósságokat átütemezni, vagy esetleg olyan nehéz döntést meghozni, hogyha mondjuk a nagyméretű drága ingatlan nem fenntartható, nem tudják fizetni a költségeit, akkor cseréljék kisebbre, ne várják meg a végrehajtást, és egy csomó ilyen egyébként személyes döntésnek a meghozatal nyújtottak tanácsadást a kollégák, de hát a végső döntést, illetve a cselekvést, azt minden esetben maguk az eladósodott családoknak kellett megtenni. Nagyon-nagyon sok szertágazó része lett ennek a programnak az elmúlt 15 év során, de innen indultunk.
Említette, hogy 20 szakember segíti most itt a családokat. Őróluk mit lehet tudni? Milyen szakemberek, pénzügyi területen, vagy kicsit akár pszichológusok is ők, hogy ezeket a döntéseket segítsenek meghozni?
Pénzügyi és szociális területen, vagy esetleg jogi területen jártas szakemberek, akik most már elég komolyan specializálódtak, hiszen az elmúlt években rengeteg olyan programban vett részt a Máltai Szeretetszolgálat adósokat segítő szolgálata, ami különféle részproblémákkal is foglalkozott, tehát többek között Borsod megyében is volt együttműködési megállapodásunk éveken át a helyi áramszolgáltatóval, ami konkrétan az áramszolgáltatások kikapcsolásának megelőzéséhez vette igénybe a Máltai Szeretetszolgálatnak pont ezt a típusú segítségét, csak ott ugye nem a lakáshitelekkel foglalkoztunk, hanem a kifizetetlen villanyszámlákkal, ott a kikapcsolás megelőzése volt a cél. 17 ilyen nagy programunk volt az elmúlt 15 év során, mindig vannak újabbak, részletek a kollégáink a magáncsőddel kapcsolatos jogszabályoknak az előkészítésében, már úgy, hogy a tapasztalataikat megosztották a döntéshozókkal, és elég sok minden aztán be is épült a kialakult jogszabályba. Alkalmazzák is a magáncsődöt, mint ugye adósvédő eljárást a kollégáink, tehát a Máltai Szeretetszolgálat munkájának is a része lett. Nagyon komoly oktatási programjaink vannak, amik az alapvető pénzügyi ismeretek átadását célozzák, kihelyezett tanácsadásaink vannak rengeteg településen. Most itt a beszélgetés kedvéért utána néztem annak, hogy az elmúlt 15 év során Borsod megyében hány településen fordult meg az adós mentő szolgálatunk, és azt találtuk a nyilvántartás szerint, hogy 173 borsodi településen fordultak meg a munkatársaink az elmúlt 15 év során, és 2739 hát csúnya szóval mondva ügyféllel álltak kapcsolatba. Itt volt, ahol akár csak 2-3 órás beszélgetés, személyes tanácsadás zajlott, de olyan esetek is voltak, ahol éveken keresztül mentorálták, figyelemmel kísérték, és ha valami probléma akadt, vagy megakadt az ügyintézés, akkor tevőlegesen is segítették a tovább lépésben a családokat.
Úgy gondolom, ez mindenképp nagyon nagy szám, akár itt a települések számát is tekintve, akár pedig a családok számát is tekintve. Ez egyébként az általánosan jellemző országosan is?
Igen. Tehát van, amikor csak tanácsadásért keresik a kollégáinkat, van, amikor pedig tényleg sokszor van az, hogy az utolsó előtti pillanatban, vagy akár néha már az utolsó utáni pillanatban is futnak be hozzánk segítségkérések, és mindenféle ügyben. Tehát volt olyan esetünk, amikor valaki kínosan ügyelt arra, hogy a lakáshitelének a törlesztésével ne csúszson meg, azokat minden hónapban befizesse határidőre, és aztán a közüzemi tartozásokat hozta fel, és végül a kábel TV szolgáltató adta őt végrehajtásra, és azt a tartozást jegyezték be végrehajtható módon az ő lakásának a tulajdonjogára. Úgyhogy tényleg az élet minden területén vannak már eseteink az elmúlt 15 évben. Ami az adósságkezelés kapcsán felvetődhet feladat, szerintem majdnem mindennel találkoztak már a munkatársaink.
Itt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében milyen településeken segítettek, hogyha egy néhányat hallhatnánk itt a sok-sok tucat közül?
Hát akkor a teljesség igénye nélkül mondanék néhány nevet. Abaúj-Szántón, Alsó-Zsorcán, Baktakéken, Bárévén, Boldogkőfalun, Csobádon, Golopon, Göncön, Helyőpapiban, Legyesbényén, Miskolc, Ózd, Pácin, Prügy, Sátoraljaújhely, Szalonna, Tája, Vatta, Zemplén, Agárd, és akkor be is fejezem itt a felsorolást.
Milyen segítségre volt elsősorban szüksége az adósoknak? Mert ugye említette, hogy volt, akinél mondjuk csak itt a családi költségvetést kellett egy kicsit átütemezni, vagy volt, akinek mondjuk itt a támogatások keresésében, vagy az adósságrendezésben kellett segíteni. Mi a leginkább jellemző?
Hát a legnagyobb igény arra van, hogy az eladósodott családok azt érezzék, hogy nincsenek egyedül a bajban, tehát van valaki, akivel beszélhetnek a problémáról, aki időt szán rájuk, meghallgatja őket velük közösen, nem megmondja, hogy mit kell csinálniuk, hanem velük közösen keresi a megoldást, javaslatokat tesz be a végső döntés, nyilván minden esetben az érintetteknek kell meghozniuk, de legalább olyan fontos és minden esetre jellemző az a fajta lelki támogatás, ami abból fakad, hogy nincs magára maradva, van kivel megbeszélni a problémát. Különösen ugye a családok esetében ugye a szülők, jellemzően különösen a családfenntartó édesapák próbálják ezt, mintha az ő magánügyük lenne, úgy kezelni, magukba zárják, nem beszélnek a problémákról, még jobban stresszelik magukat, még kevésbé látják a megoldást, hogy beszűkül ugye a gondolkodásuk, rájuk telepszik a probléma. Ilyen helyzetben különösen fontos az, hogy legyen valaki, akivel őszintén meg lehet beszélni, és a mentoraink jellemzően ezek a személyek. De ez mindenféle ügytípustól függetlenül, ez egy nagyon fontos segítség, hogy egyszerűen van ember, akivel meg lehet osztani ezt a gondot.
Hogyan kapnak segítséget a családok? Hogyan jutnak el önökhöz?
Az adósságkezelő programunk annyira nem ismert, hogy ez így benne legyen a köztudatban, hanem a Mátorszanatot szolgálató általában kérnek segítséget. Tehát az esetek nagyon nagy részében, amikor valakivel másodjára, harmadjára vagy többedik alkalommal találkoznak a munkatársaink vagy az önkénteseink, akkor igyekeznek őt minél jobban megismerni, hogy a lehető legjobban tudjunk segíteni, és ilyenkor, amikor már egy picit többet tudunk az érintettekről, akkor szokott kiderülni, hogy eladósodás, vagy esetleg végrehajtás, vagy valami ilyen probléma is sújtja a családot, és akkor a kollégáink szokták az adósságkezelő csoportunkhoz irányítani az érintetteket, jellemzően így. De egyébként különböző programok, például a Nemzeti Banknak voltak ilyen pénzügyi tudatosság gazdaságot fejlesztő programjai. Ennek keretében több településen, Szekszárdon, Veszprémben, Kaposváron és Miskolcon tanácsadó, pénzügyi tanácsadó irodákat is működtetett ez a programunk, amíg ez a pályázati támogatást tartott éveken át, nyitvatartási időben várták az odaforduló embereket. Bár jellemzően mondom inkább azt, hogy akik általában valamilyen nagyon konkrét segítséget kérnek, élelmiszert, használt bútort, ruhát, vagy valami, hogyha többször jelentkeznek, és elkezdik a kollégáink megismerni őket, ők szokták inkább tovább irányítani az adósságkezelő csoportunkhoz.
Ugye, ha jól tudom, itt jelenlétpontok is vannak, amik több településen is elérhetők, és itt is jelentkezhetnek, akkor azok, akiknek segítségre van szükségük?
Igen. A jelenlétpontok a felzárkózó településeken működnek jellemzően. 2019 óta van ez a program, ami a hosszú távon az ország 300 legszegényebb településének a felemelését célozza. Ebben most 178 településen indult már el a tényleges megvalósítás. Ezeken működnek jelenlétpontok, amik hát gyakorlatilag az élet minden területén valamiféle segítséget próbálnak nyújtani az ott élő családoknak. Borsod megyében is számos érintett település van, és ezeket havi néhány hetes rendszerességgel felkeresik az adósokat segítő csoportunknak a munkatársa is, és megadott időben, amikor a helyben dolgozó szociális munkások az érintett családokat kiértesítik, hogy nem tudom, 10-én délután 3 órától itt lesznek az adósságkezelők a Máltai Szeretetszolgálattól, és ha szeretne velük, akkor kell idejönni a jelenlétpont, és akkor összegyűlnek azok az emberek, akik ilyen típusú segítséget várnak, és 9 kollega végzi országosan, akik ezeket a felzárkózó településeket járják, és ők kerülnek kapcsolatba a legszegényebb településen élőkkel.
Gondolom, ez mindenképp olyan szempontból hiánypótló tevékenység itt a szeretetszolgálatnál is, hogy rengeteg embernek van erre szüksége. Hallhattuk, hogy ugye csaknem 9000 eladósodott családnak tudtak segíteni az elmúlt 15 évben. Gondolom, ez azt jelenti, hogy azért továbbra is marad ez a program, továbbra is folytatják ezt a segítséget.
Igen, most a statisztikánk szerint évente átlagosan egy ilyen 550 új eset kerül be a rendszerbe, amivel dolgoznak a munkatársaink, és hát ez egy elég nagy szám.
Minden esetben sikerül egyébként a felmerülő problémákat megoldani?
Nem, de ez mondjuk attól is függ nyilván, hogy mi a cél. Tehát hogyha valaki az anyagi lehetőségeinek a többszörösét meghaladó összegű tartozást halmozódott fel, csodát tenni a mi munkatársaink sem tudnak. Tehát előbb-utóbb akkor ott inkább az lehet a cél, hogy az újrakezdésre vagy a veszteségeknek a feldolgozására készíteni fel az embereket, de szoktak ilyen kalkulációkat készíteni, ez nagyon nehéz értelmezni ezt az összeget, amikor például szoktak a kollégáink olyan adatot mondani, hogy több mint 800 millió forint tartozástól szabadultak meg az adósságrendező programunk közvetítésével, vagy közreműködésével az eladósodott családok. Tehát óriási nagy számokról beszélhetünk, de közben vannak olyan családok, amik meg nem szabadulnak, nem futnak ki nullára, csak mondjuk már elkerülik a végrehajtásnak a veszélyét, de attól még éveken keresztül rajtuk van a teher. Tehát, hogy mit tekintünk sikernek, azt ugye mindig előzetesen meg kell határozni, hogy ebben az esetben idáig tudunk eljutni. De nagyon fontos, hogy mindenkinek adunk valamiféle segítséget, és mindenkiben próbáljuk tartani a lelket a legkilátástalanabb pillanatokban is, és néha az is nagyon nagy segítség, hogyha segítünk reálisan szembenézni, és elengedni azt, ami így is úgy is, amit már tulajdonképpen el is veszítettek az érintettek, és a továbblépésnek a lehetőségeit keresni.
És már csak egyetlen egy kérdés, hogyha valaki itt Miskolcon vagy a környékén, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében kérni szeretne ilyen segítséget, mi a teendője?
Most nevetés telefonszámot így nem mondanék be a rádióban, meg fejből nem is tudom, de a Máltai Szeretetszolgálattal, aki kapcsolatba lép, tulajdonképpen bármelyik településen, ahol a Máltai Szeretetszolgálat jelen van, akkor meg tudja találni az adósságsegítő munkatársainkat. Borsod megyében 2 állandóan ott jelenlévő kollégánk is van, akik helyben élnek és elérhetők ilyen esetben. A többiek pedig, ugye, akik tanácsadóként vagy mentorként látogatják a településeket, tehát nem olyan nehéz személyesen is megtalálni az érintettjeinket.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Romhányi Tamást, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét hallották.
up this morning, just lying there. Open your eyes as my fingers ran through your hair. 'Cause you're an angel, heaven sent. I'm sure that our love never ever gonna end. Never thought that I could ever keep you. Never thought that our love ever stays true. I'm so glad you didn't have to find me. 'Cause I found you. I never felt this way. Your love came someday.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka.
Kedves hallgatóink, Lányok napját tartanak a Miskolci Egyetemen. Április 25-én 13. alkalommal rendezi meg az eseményt a Nők a Tudományban Egyesület. Ezen a napon irodákat, gyárakat, kutatólaborokat, egyetemeket látogathatnak meg a középiskolás lányok. A Miskolci Egyetemen a műszaki karok mutatkoznak be a lányok számára. Kutatók, mérnökök és informatikusok mesélnek a munkájukról, mindennapjaikról és arról, hogy nőként hogy lehet elhelyezkedni a szakmájukban. A részletekről Mádainé Üveges Valéria, a Műszaki Föld és Környezettudományi Kar adjunktusa számol be, a riporter Sütő Dávid Pelé.
Üdvözlöm a hallgatókat! A Lányok Napja programot a Nők a Tudományban Egyesület már 13. alkalommal szervezi meg. Ebben az évben április 25-én lesz majd. És az eredeti elgondolás az volt, hogy próbáljuk meg megmutatni a lányoknak, hogy a műszaki területeken, az úgynevezett ilyen STEM területeken a lányoknak is van keresnivalójuk, és hogy bátran merjünk olyan szakmákat választani, amik... hát az eredeti elgondolás szerint ilyen férfias szakmáknak vannak titulálva. Van egy érdekes dokumentumfilm, amit készített ez az egyesület, és nagyon meglepő, hogy bementek az óvodába, és azt kérték a gyerekektől, hogy rajzoljanak le egy informatikust, rajzoljanak le egy tűzoltót, rajzoljanak le egy építészmérnököt, és aztán megnézték, hogy milyenek lettek ezek a rajzok. És egyiken sem volt szoknya. Tehát azt hozzá kell tenni, hogy minden gyerek kivétel nélkül, esetleg olyan, akinek mondjuk anyukája véletlenül pont ilyen szakmában dolgozik, akkor ő neki eszébe jutott, hogy akkor lehet lány is, de hogy azért még mindig az él a köztudatban, hogy az informatikus, a mérnök azért az férfi ember. És ezt a sztereotípiát szeretné az egyesület, és mi is szeretnénk ezt egy kicsit leépíteni, hiszen nagyon sok lehetőség van a lányoknak is ezeken a műszaki, természettudományos, informatikai területeken.
A Miskolci Egyetem hogyan is csatlakozott, illetve itt mikor lesz megtartva?
A Miskolci Egyetem évek óta részt vesz a Lányok Napja rendezvényen. Ugye három műszaki kar van itt a Miskolci Egyetemen, a Műszaki Föld és Környezettudományi Kar, az Anyagmérnök és Vegyészmérnöki Kar, illetőleg a Gépészmérnök és Informatikai Kar, tehát mi tudunk kínálni programokat a lányoknak ebben a területben. Itt április 25-én várjuk a lányokat. Nagyon fontos, hogy van egy weboldal, a Lányok Napja weboldala, és ott lehet nézelődni a programok között, és ki lehet választani minket. Mi nagyon reméljük, hogy ide a Miskolci Egyetemre is ellátogatnak a lányok, és tudnak választani, hogy melyik az a terület, ami nekik szimpatikus. Arra regisztrálnak, és akkor szeretettel várjuk őket április 25-én. Reggeli órákban kell majd érkezni, 8 óra magasságában, és akkor rektorasszony megnyitóját követően lesznek tájékoztatók, ilyen kis pályaorientációs előadások, minden kar bemutatkozik, hogy mik azok a szakterületek, azok a témák, amiket nálunk lehet tanulni. Ezt követően pedig mindenki kínál érdekes programokat, lesznek érdekes interaktív előadások, játékok, labortúrákkal készülünk, tehát sok olyan program lesz, aminek az a célja, hogy megmutassuk azt, hogy nőként hogyan lehet ebben a szakmában érvényesülni. Mutatunk olyan pályákat, akik nyilván nem itt az egyetemen maradtak, hanem kint az iparban helyezkedtek el. Igyekszünk ilyenkor mindig ilyen példaképeket is megmutatni, hogy bizony lehet azért sikeres a nő ezen a műszaki területen is. Úgyhogy ilyen délelőttöt tervezünk, aztán a délelőtt egy ilyen kis közös beszélgetéssel zárul. Nagyon fontos része ennek a napnak mindig az, hogy a diákok találkozhatnak az oktatókkal, kutatókkal, és lehet egészen közvetlenül beszélgetni. És ez egy jó dolog, és egy érdekes lehetőség, hogyha ezzel élnek a diákok, hogy ki lehet faggatni ezeket a hölgyeket. Nyilván férfiakat is beszoktunk azért vonni, mert ők is segítenek abban, hogy bemutassuk a szakmát, de azért túlnyomó részt igyekszünk itt a hölgyeket elővenni, akik bemutatják a laborokat például.
Kik csatlakoztak, bár itt már a Miskolci Egyetem részéről említettük, ez egy országos program, kik szoktak ehhez csatlakozni?
Igen, ez egy országos program, én azt gondolom, hogy bővül azoknak a köre, akik élnek ezzel a lehetőséggel, hogy megmutatkozzanak, nem csak egyetemek, hanem kutatóintézetek, de nagyobb cégek, olyan cégek, akik ezek a műszaki területen dolgoznak, vagy akár telekommunikációs cégek is csatlakoznak ehhez a felhíváshoz, és akkor ilyenkor ők is megnyitják a kapuikat, ők is érdekes programokat kínálnak, úgyhogy érdemes szétnézni ezen az oldalon, ahol a programokat meg lehet nézni. Ugye az egyetemen itt ez a három műszaki kar, aki kínál programot.
Kiket várnak, kik úgymond a célközönség, azon túl, hogy lányokat, nőket várják ide a Miskolci Egyetemre, kiket várnak erre a programra?
Célközönség alapvetően a középiskolás korosztály, de érdemes azért megnézni a programleírásokat, mert már van, ahol 12 éves kortól is várjuk a lányokat, tehát ez programra válogatja, hogy hova milyen korosztályt szeretnénk, de alapvetően ez a 14-18 éves korosztály, akinek kínáljuk a programokat, hiszen azért azt gondoljuk, hogy ők azok, akik még talán hezitálnak, gondolkodnak azon, hogy akkor milyen úton menjenek tovább, és reméljük, hogy tudunk egy lökést adni, hogyha bennük van az a morzsa, ötlet morzsa, hogy esetleg műszaki pályán gondolkodnak, akkor meg tudjuk őket erősíteni abban, hogy jó lesz az.
Az egyes karok milyen programokkal, akár például az önök kara milyen programmal várja a lányokat?
Mi a műszaki föld és környezettudományi karon igyekszünk bemutatni azokat a területeket, amikkel mi itt foglalkozunk. Ugye az ásványi nyersanyagokkal is foglalkozunk, úgyhogy most hirdettünk egy olyan programot, amiben meg lehet nézni, hát tuning nélkül, hogy úgy fogalmazzak, a drága köveket, hiszen nagyon szeretjük ezeket a szép drága köveket, de megnézzük azt, hogy megtalálnánk-e őket például ugye csiszolatlan formában, úgyhogy most egy ilyen lehetőség is van. Megnézzük a különböző vizeinket, hogy milyen tulajdonságaik vannak, mennyire savas a kóla például, tehát ilyen teljesen általános dolgokat. Nyilván olyan programokat igyekszünk ilyenkor kínálni, amihez a lányok tudnak kapcsolódni, és azért itt a helyszínen ennek mentén bemutatjuk azt is, hogy milyen laborhátterünk van, hogy milyen szakmák kapcsolódnak ezekhez a területekhez, az, hogy miért fontos az, hogy mondjuk az ásványvíz az milyen ásványokat tartalmaz, hogy azt hogyan lehet fenntartani, mondjuk a vízminőséget, tehát hogy azért tovább gondoljuk, tovább mondjuk ezeket a dolgokat, de hát azért próbálunk hát érdekes is lenni emellett.
Ezt lehet-e tudni, hogy esetleg a másik két karon mivel készülnek, ott milyen programok lesznek?
A másik két karon is jellemzően laboratórium látogatások lesznek. Ugye ugye az anyagmérnököknél nagyon sok olyan érdekes anyagvizsgálati módszer van, amiket azért minden nap nem találkozik vele az ember, és még akármennyire jól felszerelt középiskolák is vannak, azért az egyetemen nyilván egy picit high-tech-ebb laboratóriumok vannak, úgyhogy náluk ilyen nagyon extra laborvizsgálati módszereket lehet megnézni. A gépészmérnököknél is szintén ugye nagyon húzó ága a robotika, az különböző ilyen informatikai dolgok, a szoftveres modellezések, ilyesmik, úgyhogy aki kicsit ebbe az irányba gondolkodik, akkor ő is meg fogja találni a jó választást.
Mennyire népszerű ez a program, akár a múltra való tekintettel, mit tapasztalnak, mennyien szoktak jelentkezni?
Nagyon változó, azt kell mondani, hogy nagyon változó. Én azt gondolom, hogy ebbe a tavaszi időszakban azért eléggé le vannak terhelve a középiskolás diákok, mert sok lehetőség van azért arra, hogy kimozduljanak, és hát korlátozottak egyébként meg nekik a szabad napjaik, amit erre lehet fordítani, de azért az utóbbi években, ugye nálunk például az ilyen kisebb karokon 30-40 fős csapatok voltak, és ez egy nagyon-nagyon jól működő dolog, azért nyilván szétbontva a kis csoportokban egy ilyesmi létszámmal azért nagyon jól lehet dolgozni, úgyhogy reméljük, hogy az idén is föl fogjuk tölteni a szabad helyeket.
Milyen visszajelzéseket kapnak akár a pedagógusoktól, vagy akár a lányoktól, akik itt részt vesznek a programon, mennyire élvezik ezt a délelőttöt, vagy ezt az egész napot?
A lányoktól mindig kapunk visszajelzést, mert a Nők a Tudományba Egyesület, a főszervező, az egy olyan kérdőívet kreált, ami kifejezetten erre irányul, hogy hogyan érezték magukat, mely programok voltak számukra jók, vagy mik voltak azok, amik úgy megmaradtak nekik, és nagyon örömünkre szolgál, hogy ezért mindig tudunk olyan programot kínálni, aminek az a vége, hogy egy ilyen na tényleg, váó, egy ilyesmi érzésük van a lányoknak, hogy jó, ez jó az elgondolás, hogy tényleg lehet itt műszaki területen is olyan dolgot csinálni, ami érdekes, és amiben egyébként ki lehet teljesedni. Azért mindig próbáljuk megmutatni azt is, nyilván mi is itt nők az egyetemen, hogy meg lehet találni az egyensúlyt a magánélet, a család és a munka között, és ez azért úgy van jól, meg úgy egész az ember, hogyha mind a két irányba ki tud teljesedni. Úgyhogy nyilván erre is próbálunk fókuszálni, és reméljük, hogy az idén is sikerül.
A visszajelzések alapján milyen ilyen élmények voltak? Diákok részéről említettük, hogy voltak már ilyen wow élmények. Mi az, amire nagyon rácsodálkoznak, vagy ami iránt például nagyon érdeklődnek, mit tapasztalnak?
Nálunk mindig érdekes program a tambánya program, mert hogy van itt az egyetemen egy olyan kialakított helyiség, ami tényleg azt az érzést kelti, mintha egy igazi bányában, mélyművelésű bányában lennénk, és ezt például szokták kedvelni a lányok, azért egy kis, tehát igyekszünk is úgy csinálni, hogy a látszatát azt keltsük annak, hogy ők tényleg lent vannak a föld mélyén, úgyhogy ez például egy érdekes dolog szokott lenni, és ez meg szokott maradni nekik, de teljesen változó. Ugye minden évben megújul egy kicsit a programkínálat, úgyhogy meglátjuk, hogy most mennyire lesz népszerű. Most például nálunk, ami új dolog lesz, hogy fogunk lakásillatosítót készíteni, ami azt gondolnánk, hogy miköze ennek a műszaki tudományokhoz, pedig maga a technológia, a brikettálás, a préselés, ugye az egy elég komoly terület, akár a gyógyszeriparban, akár a állateledelgyártásban, tehát nagyon sok helyen előfordul, és tehát így próbáljuk mindenféle ilyen érdekességekkel fölhívni a figyelmet, hogy bizony vannak olyan területek, amikre nem is gondolnánk, hogy emögött is milyen komoly szakma van.
Egy műszaki területen dolgozó hölgy, nő ezt az egyensúlyt a család és a munkája között hogyan tudja fenntartani, ezt hogyan látják?
Én azt gondolom, hogy én és itt a kollégák, mi szerencsés helyzetben vagyunk, mert én nem gondolom, hogy bármelyikünk is ezzel olyan nagyon szenvedne. Nyilván ehhez kell egy támogató környezet otthon is, meg kell egy támogató környezet itt a munkahelyen is, úgyhogy persze az nagyon fontos, hogy főleg amikor az ember még ilyen kisgyermekes állapotban van, akkor kell egy rugalmasság, ez elvitathatatlan, de azért azt gondolom, hogy a mai világban ezt már, erre már azért a legtöbb munkáltató felkészült, az egyetemen is nyilván ezt igyekeznek rugalmasan kezelni, úgyhogy én nem gondolom, hogy ezzel probléma van. Nyilván meg kell mondjam, jó is az, amikor az ember egy picit, az is jó, amikor otthonról kiszabadul az ember dolgozni végre egy kicsit, meg az is jó, amikor innen haza tud menni. Tehát én így érzem ezt az egyensúlyt jónak, hogy amíg mind a két végét élvezzük, addig biztos meg lesz az egyensúly.
Például itt a karon mit tapasztalnak, mennyi lány, nő választja a különböző mérnöki szakmákat, mi a tapasztalat, mennyien érkeznek ide hölgyek?
Nálunk az a tendencia az utóbbi években, hogy azért már vannak olyan szakok, ahol akár át is billen az arány. Például a környezetmérnök szakon van olyan évfolyamunk, ahol több lány van, mint fiú. Tehát nyilván, de egyébként ez a többi karra is érvényes, mondjuk a gépészmérnök és informatikai karon a logisztika szakot azt jellemzően azt választják a legtöbben a lányok. Szóval ez teljesen ilyen szakspecifikus, hogy melyiken vannak többen a hölgyek. Úgy átlagban azt tudom mondani, hogy azért egy olyan 30-40% most már a lányoknak az aránya, ami nem rossz azért ahhoz, hogy egy mérnök képzésről beszélünk. Én nem gondolom, hogy ez jelentősen mondjuk rosszabb biztos, hogy nem lesz. Azt látjuk ezt a tendenciát, tehát viszonylag kiegyenlített. Nyilván nálunk vannak azért olyan szakmák, mondjuk a bánya és geotechnika mérnök, az olaj és gázmérnök, amire azt gondolnánk, hogy hát azért ez csak inkább a fiúk választják, de azért ott is akadnak hölgyek. És az iparba kikerülve nyilván ők is tudnak érvényesülni, azért ezt hozzá kell tenni, hogy aki ezt a szakmát választja, az általában alapból egy kicsit olyan karakánabb, mert ugye itt nem is azzal van a probléma, hogy nem tudná megtanulni, vagy nem tudna sikeres lenni, hanem hát bizony a tekintélyt azért azt meg kell tudni tartani majd akkor is, amikor akár férfiaknak kell megmondani, hogy akkor merre induljunk azzal a fejtéssel. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes dolog, de mi látjuk azt, hogy alapvetően rendben vannak az arányok, mi nem érezzük azt, hogy nálunk mondjuk eltolód, nagyon ellene tolódva a fiúk irányába. Igazából nem gondolom, hogy ezzel itt nálunk a Miskolci Egyetemen, legalábbis a mi karunkon, így a kisebb karokon, ez biztos, hogy nem jelent különösebb problémát. A többi karra nézve is, az anyag- és vegyészmérnöki karon ott meg kifejezetten, például a vegyészmérnöki szak az azért eléggé kedvelt a hölgyek körében, úgyhogy ott meg szerintem át is billent az utóbbi években az arány teljesen. Szóval szabad a pálya mindenkinek, mi azt gondoljuk.
Említettük az ipart. Az iparba kikerülve ott mi a tapasztalat? A férfi társak úgymond hogyan, miként fogadják el a női mérnököket? Innen milyen visszajelzéseket kapnak, vagy miket látnak, miket tapasztalnak?
Hát ugye itt bentről az egyetemről ezt elég nehéz megítélni, amiből mi gondoljuk, hogy nincsen ezzel probléma, hogy azért látjuk a hölgyeket, akik kikerülnek tőlünk, hogy nagyon szépen lépkednek előre a ranglétlán. Úgyhogy ebből azt gondoljuk, hogy nincs itt baj. Úgyhogy aki rátermett és tényleg a szakmába való, az megtalálja a számítását, független attól, hogy most éppen ő szoknyát hord vagy nadrágot.
Az itteni hölgy hallgatók mivel szokták indokolni, mi érdekli őket a műszaki szakmákba, egy hölgy esetleg hogyan látja másképp a műszaki dolgokat, mint mondjuk a férfi társaink?
Valóban nem kérdezzük meg, mert én azt gondolom, hogy aki idejön, annyira evidens már, hogy tehát nem kell ezzel foglalkozni. Ez az őszinte válaszom erre. Ugye én már hát nem tavaly végeztem környezetmérnökként, akkor is sokan voltunk már lányok, de manapság is az van, hogy igazából ez teljesen természetes dolog. Főleg azoknak, akik mondjuk már idejönnek az egyetemre. Úgyhogy nyilván, ha otthonról van egy támogató környezet, akkor ez már amire oda jut a diák, hogy egyetem gondolkodik és hallgató lesz, ez addigra már egy természetes folyamat. Úgyhogy én nem gondolom. Nyilván vannak azért sajátságaink, szokták azt mondani, hogy mondjuk, mit tudom én, ügyesebben, precízebbek vagyunk akár, vagy ügyesebben koordinálunk. Ez elképzelhető, hogy vannak ilyen erősségek, amiket jól lehet használni ebben a szakmában, de én nem gondolom, hogy jelentős különbségek lennének ma már.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Mádainé Üveges Valériát, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karának adjunktusát hallották.
Thank you.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Kedves hallgatóink, a Költészet napja alkalmából rendezett szavaló versenyt a Borsodabói Zemplén Vármegyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége a napokban a Vármegye székhelyen. Összesen 22-en indultak a megmérettetésen. Érkeztek nyugdíjasok többek között Encsről, Gesztelyből, Bőcsről, Alsóvadászról, Sajókazáról és természetesen Miskolcról is. A verseny előtt beszélgettünk a részletekről Szegedi Judittal, a szövetség elnökével.
A Költészet napja alkalmából a Miskolci és Borsodabói Zemplén Vármegyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége tiszteleg József Attila nevével fémjelzett Magyar Költészet napjáról. 22 versenyzőnk van, és nagy érdeklődéssel, izgalommal várják a vetélkedőt.
Honnan jöttek ezek a versenyzők? Csak Miskolcról, vagy azért Borsod megye más településeiről is?
Borsod megye más településéről is érkeztek, Felsővadászról, Sárospatakról, Ózdról, és természetesen Miskolcról is. Minden versenyző egy-egy klubnak a tagja, és a klubot is képviselteti ezáltal.
Hogyan zajlik maga a verseny?
Lesz egy kedves kis műsor, egy énekkar, az Alsóvadász énekkar fog énekelni, és szépen egymás után következnek a versek, a versenyzők.
A zsűriről mit lehet tudni?
A zsűrink három tagú, a zsűri elnöke Jaskóné dr. Gácsi Mária, egyetemi docens, a másik két tag Kerek Judit esélyegyenlőségi referens, illetve Prilné Csordás Csilla igazgató helyettes asszony is megtisztelt azzal, hogy elvállalt ezt a feladatot.
Ez a verseny egy helyi verseny kifejezetten, vagy egy országosnak a része?
Ez egy országos versenynek a része, és tulajdonképpen ez mondhatjuk úgy is, hogy egy elődöntő. Az itt tovább jutott öt versenyző megy majd Nyíregyházára területi versenyre, és akik onnan is tovább jutnak, azok mennek az országos versenyre.
Mit lehet tudni egyébként, ezt gondolom nem az első ilyen verseny?
Nem, ez már hagyomány nálunk, 30 éves maga a szervezet, és a kezdetektől így tisztelgünk a költészet napja előtt, így szeretnénk átadni örökségünket, a magyar vers szeretetét, a lírát az utódoknak, a közösségnek.
Ugye említette, hogy itt most 22-en fognak majd versenyezni. Szívesen jönnek a nyugdíjasok? Szívesen mondanak verset?
Igen, igen. A vers szeretete nagyon bennünk él. Nagyon sok verset tudnak kívülről. Vannak különböző foglalkozások, amelyek a vers szeretetére, a próza olvasására épülnek, és ezt hagyományozzák át a fiataloknak, egymásnak.
A Tapolca Fürdői Közhasznú Egyesület tagjaként érkezett a versenyre Kocsisné Heiler Éva. Ön is részt vett ugye itt a szavaló versenyen. Milyen verssel készült? Mit lehet erről tudni, és miért jelentkezett?
Tóth Árpád verselt készültem a Pallaszban. Nagyon szeretem ezt a verset, egyszer már nyertem vele. És szóltak, hogy én nem tudom hány éve megnyertem, és akkor jöjjek el most megint, azért jöttem.
Akkor ez azt jelenti, hogy említette, hogy néhány évvel ezelőtt megnyerte, hogy akkor igen, többször volt már ilyen szavaló versenyem?
Hát versenyen nem. De viszont amikor megnyertem, utána az Irodalmi Rádiónak lettem az előadója, és könyvbemutatókat szerveztünk, vagy verseket mondtunk, tehát hogyha a rádió meghirdetett egy versenyt, akkor a díjnyertes műveket adtuk elő.
Hogyan készült most erre a megmérettetésre? Hogyan választott verset egyáltalán?
Hát ez az egyik kedvenc versem, de nagyon sok ma élő írónak a verseit szoktam mondani. Nagyon szeretem őket, mert nagyon tehetségesek. Hát nézze, ezzel a verssel nem kellett készülni, mert ez a szívem csücske.
Mi az, amit önnek adnak a versek? Mert gondolom akkor ezek szerint gyakran olvasgat verseket.
Verseket, könyveket, novellákat, igen. Hát tulajdonképpen én gyártástervező voltam, ugye Miskolcon egy nő csak a vasos szakma felé mehetett. Tehát mindig műszaki vonalon voltam, és mindig imádtam az irodalmat. ez adta tulajdonképpen, hogy volt egy műszaki hátterem, viszont az irodalmat, a verseket, azt mindig szerettem.
Mit adnak egyébként önnek a versek? Nap mint nap előveszi akár a verseket, akár könyveket?
Nem. Nap mint nap nem. Nem, azért van egy gyönyörű nagy kertem, és azzal elég sokat dolgozok, tehát főleg a kertbe tevékenykedem. Verseket általában vagy hallgatok, vagy pedig a Facebookon megvannak az íróismerőseim, akik mindig fölteszik a verseket, és akkor azokat majdnem minden nap átnézem.
Petőfi Sándor egy könycsepp című versével készült a versenyre, az Encsi Széplaki Gizella. Most ön is részt vesz a szavaló versenyen. Milyen verset választott, és miért?
Petőfitől egy könycsepp.
Miért?
Című verset. Szeretem Petőfit, ezzel nyertem már sok versenyt, úgyhogy ennyi.
Akkor ezek szerint már többször indult ilyen szavaló versenyen?
Persze, persze. Sokat. A Hontravelnek van egy verseny szériája, ilyen kimitről, úgyhogy voltam már egy pár ilyen versenyen.
Miért érezte úgy, hogy indulni kell, vagy már korábban is volt ilyen versenyeken, soha. Vagy csak nyugdíjas korában?
Soha. Nyugdíjasként. Hát, hogy mondjam, egy olyan sorsfordító élethelyzet állt elő, és akkor az ember menekül. Pszichológushoz nem tud, hát a versekhez. És akkor a véletlen úgy hozta, hogy Encsen divatos a szereplés, tehát sok versmondó került ki onnan, és akkor egyszer én is felléptem, és itt ragadtam, ennyi. Nincsen benne különös.
Milyen helyezéseket ért el általában a versenyeken?
Első helyezést van kiemelt aranyminősítésem, és meg egyáltalán csak részt vettem.
Hogyan szokott készülni egy-egy versenyre?
Olvasom. Olvasom, és addig olvasom, még nem megy.
És hogyan választja ki a verseket? Ugye említette, hogy szereti Petőfit, akkor általában Petőfi az, akivel versenyen indul?
Volt már más is, hát attól függ. Attól függ. Elő a könyveket, és akkor amelyik úgy szíven üt.
Kiket szokott szavalni?
Adi, Arany János, Gina Moretti, Benedekelek, úgyhogy ilyeneket.
Mit jelentenek egyébként az ön számára a versek? Máskor is előveszi, nem csak amikor ilyen versenyre készül?
Máskor is előveszem. Mit jelentenek? Hát tulajdonképpen egy doktor. Egy lélekdoktor. És a másik, hogy úgy megvan fogalmazva benne minden, ami engem foglalkoztat, szépen, frappánsan, ízesen összerakva. Hát ennyi.
Mi az, amit szeret Petőfiben?
A dinamizmust. Dinamikus, jó a humora, és úgy mindenre nyitott. Fiatal. Ezt.
Őt könnyű mondani?
Őt igen. Őt igen, de bármelyiket. Ha hasonló helyzetben elmondja Adinak, mit tudom én, van a Finita című verseny egy szerelmi csalódásról. Ha arról elmondja, akkor van ilyen születésnapi vers, ami olyan típusú. Van, aki a Várnai Zseninek az öreg hölgyekről. Tehát attól függ, hogy milyen élethelyzet, hasonló, vagy valami, ami megragad.
A Miskolci alkalom egy országos verseny része volt, így az öt legjobb szavaló a nyíregyházi területi versenyen is megmérettetheti magát.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.